Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Az ember számára mindig is egyértelmű volt, hogy egy család, egy törzs vagy befogadó közösség nélkül nem tud élni, hiszen az alapvető életfunkciók betöltéséhez is társakra, további emberekre volt szükség. Tekintsünk akár a zsákmányi élelemszerzésre, vagy vadak elleni védekezésre, ez ugye a történelem folyamán folyamatosan jelen volt. Később a kivetettség, a közösségből való kitaszítás pedig mindig komoly büntetésnek is minősült, épp a közösség támogatásának megvonása révén. Ma azonban kissé más a helyzet, hiszen látjuk, hogy az ember életét olyan mértékben könnyíti meg a technológia, hogy akár, főleg a koronavírusos hónapok után látjuk ezt, egészen elszigetelten egyénileg is képes lenne élni, sőt a technikai vívmányoknak köszönhetően elég jól eléldegélni. Balázs atyát kérdezem, miért jó, miért fontos ma mégis közösségben lenni, közösségben élni?
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Talán az egyik legrosszabb tapasztalatunk, vagy legfájdalmasabb tapasztalatunk az, amikor megtapasztaljuk a magány érzését. És ezt a magányt nem csak akkor tapasztalhatjuk, hogyha éppen nincsen mellettünk senki, talán még fájdalmasabb az, amikor azt tapasztaljuk, hogy bár vannak körülöttünk emberek, mégsem tudunk egy közösségnek a részesei lenni. Amikor úgy érezzük, hogy kilógunk egy közösségből, hogyha úgy érezzük, hogy nincsen helyünk egy közösségben. Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette, és Isten, aki Szent Háromság, maga is közösség, az embert is közösségi lénynek teremtette. Arra, hogy egységben, közösségben legyünk vele, és hogy egységben, közösségben legyünk egymással. Valójában az igazi ünnep, az igazi önfeledtség, az mindig akkor tud bekövetkezni, amikor megtapasztaljuk ezt az egységet, Istennel és egymással. Ez végső soron az életünknek a célja.
Milyen az ideális közösség? Gondoljunk most első körben egy általános munkahelyi vagy iskolai közösségre. Mitől lesz jó, melyek a fő értékei?
Azt hiszem, hogy mindenekelőtt le kell szögeznünk azt, hogy az ideális közösség nem létezik. Hiszen emberként újból és újból megtapasztaljuk a sebzettségeinket, megtapasztaljuk a bűneinket, meg természetesen másoknak a bűneit is, amely mindenféle emberi közösségben jelen van. Természetesen vannak nagyon jó iskolai közösségek, munkahelyi közösségek, amiket említesz, de emellett azt hiszem, hogy az első számú közösség, amit meg kell említenünk, az mégis a család. Hiszen ez az a közösség, amely minden ember életében jelen van, függetlenül attól, hogy ki milyen életpályára lép, hiszen mindannyian, legalábbis jó esetben, valamilyen fajta családban növünk fel. Nem tudunk úgy felnőni, hogy valamilyen fajta család, most a szó természetesen legtágabb értelmében, ne gondoskodjon rólunk. Nem tudunk úgy felnőni, biológiailag sem, hogy nincsen olyan ember, aki gondoskodik rólunk. Akkor, amikor a világra jövünk, akkor tökéletesen életképtelenek vagyunk, szükségünk van erre a gondoskodásra. És erre a gondoskodásra természetesen, ha nem is fizikailag, de más síkokon, továbbra is szükség van. Szükségünk van arra, hogy legyenek emberek, akik hordoznak bennünket, legyenek emberek, akik segítik az életünket, és ez nem csak azokra vonatkozik, akik valami miatt fizikailag nehezen tudják még vagy már ellátni magukat, hanem a legegészségesebb embereknek is szükségük van arra, emberileg, hogy legyenek olyan helyek, ahol meg tudnak pihenni, ahol fel tudnak lélegezni, ahol új erőt tudnak gyűjteni. És ez mindig ott valósul meg, ahol a feladatokon túl személyes egységben tudunk lenni. Ahol megtapasztaljuk az elfogadást, és ahol meg tudjuk tapasztalni a bocsánatot. Ahol meg tudjuk tapasztalni, hogy nem azért szeretnek bennünket elsősorban, mert mennyi minden jó dolgot tettünk, hanem sokkal inkább azért, mert vagyunk azokkal a gyengeségeinkkel, azokkal a bukásainkkal együtt, amelyeket újból és újból tudva vagy tudatlanul elkövetünk.
Egy ilyen közösség a család és mondjuk a korábban említett iskolai vagy munkahelyi közösségekhez képest mennyiben lehet más egy működőképes, igazán befogadó keresztény közösség, mennyiben hasonló, mennyiben tér el, vagy miben több?
Itt azt hiszem, hogy érdemes egy picikét az eukarisztiára, Krisztusra tekinteni. Van egy ilyen szlogen, hogy azzá leszel, amit eszel. Ezt általában különböző gasztronómiai cégek szokták a zászlajukra tűzni. És akkor, hogyha erre a szlogenre tekintünk, akkor, hogyha Krisztusból táplálkozunk, akkor egyre inkább Krisztussá vagy Krisztusivá leszünk. Akkor, amikor az egyházra, mint szervezetre tekintünk, akkor újból és újból látjuk annak a működési nehézségeit vagy nehézkességeit, ebből egyébként akad is nem is olyan nagyon kevés, de addig, amíg csak így tekintünk az egyházra, addig azt nem értjük meg egészen. Ugyanúgy, amíg a saját családunkra vagy baráti körünkre csak úgy tekintünk, mint valamilyen fajta szervezeti egységre, addig nem értjük meg a lényegét. De abban a pillanatban, hogy észrevesszük azt, hogy Krisztus az, aki összegyűjtött bennünket, és ő saját maga körül gyűjtött egybe bennünket, és ő az egységünknek az alapja, abban a pillanatban rácsodálkozunk arra, hogy sokkal több történik az egyházon belül, mint bárhol máshol. Egy munkahelyen, iskolában van egy cél, ami miatt együtt vagyunk. A munka, amit el kell végezni, avagy az a annak a képzésnek az elvégzése, amire az iskola éppen szakosodott, és abban a pillanatban, hogy ez valamilyen módon elkészül, vége van a közösségnek. Valaki nyugdíjba megy egy munkahelyről, vagy munkahelyet vált, akkor annak a közösségnek sem lesz már a tagja. Természetesen maradhatnak emberi kapcsolatok, és jó is, hogyha ez megtörténik, de annak a közösségnek nem lesz tovább tagja. A Krisztussal való közösségünk azonban nem szakad meg, és a Krisztusban meglévő közösségeink sem szakadnak meg. Szent II. János Pál pápa mondta egy alkalommal, hogy teljesen mindegy, hogy hol ünnepelnek egy szentmisét, például a Szent Péter Bazilikában egy pápai misét, vagy egy pap egy pár emberrel egy hegyi kápolnában ünnepel egy szentmisét, minden egyes alkalommal az egész egyház ott van. És az egész egyházban benne van Krisztus, és minden egyes megkeresztelt ember, aki Krisztus kereszthalála és feltámadása óta egészen a világ végéig valaha is él, ott van az összes szent, nem véletlenül említjük őket a szentmisében, és egy nagy egységet alkotunk. Ez az a közösség, ez az az egység, amelyben végső soron otthonra találhatunk, és ez az a közösség, ez az az egység, amely mindenféle fajta közösségnek az alapja, természetesen a családunknak is, és jó esetben minden más egyéb közösségünknek is ez lehet az alapja.
Említetted Szent II. János Pál pápát. Ő írta a 3. évezred kezdetén című apostoli levelében a közösségi szellem előmozdításáról, annak fontosságáról, hogy ez lényegében az egyik legfőbb feladata az egyháznak is, illetve minden közösségnek, és itt most egy-két gondolatát felolvasnám ezzel kapcsolatban ebből a levélből. A közösségi szellem előmozdítása a feladat, ezt kell nevelési elvként magunk elé tűznünk mindenütt, ahol embert és keresztényt formálunk, mindenütt, ahol az oltár szolgáinak, a fölszentelteknek és a lelkipásztori munkatársaknak a képzése történik, mindenütt, ahol családok és közösségek épülnek. És ezt követően ő több alkalommal is megfogalmazza, hogy mit is jelent ez a közösségi szellem. Egyebek mellett kiemeli, hogy például az is közösségi szellemhez tartozik, hogy megadjuk a testvérnek az őt megillető helyet, illetve hordozzuk egymás terhét. A kérdés, ami itt bennem ezek kapcsán felmerült, hogy mitől válik ez olyan nehézzé, és mitől lesz ez még éppen az erre törekvő keresztény emberek számára is kihívássá?
Kezdjük a kihívás szóval. Abban a pillanatban, hogy közösségben, egységben akarunk élni, szükséges kilépni önmagunkból, szükséges kilépni a saját kényelmi pozíciónkból, hogy úgy mondjam, föl kell kelnünk a karosszékből, és el kell indulni a másik ember felé. És a másik ember felé való elindulás, az mindig azt jelenti, hogy félreteszem egy picikét a saját kényelmemet, félreteszem azt, hogy én most itt és most mit szeretnék, félreteszem azt, hogy itt és most mik az igényeim, és így tovább. Ami nem azt jelenti, hogy megerőszakolom saját magamat, hanem azt, hogy felismerem azt, hogy nekem is szükségem van a másik emberre, és akkor tudok én magam is kibontakozni, hogyha a másik ember felé lépek. Nagyon sokszor megtapasztalhatjuk a szolgálatunkban, amikor valaki más felé valamilyen szolgálatot teszünk, hogy abból mi magunk sokkal többet kapunk, mint az az ember, akit szolgálunk. Ez az a pillanat, amikor megtapasztaljuk az egységnek az ajándékát, a közösségnek az ajándékát. És ez az a pillanat, amiért érdemes elindulni, de azért, hogy ezt az induló lépést megtegyük, ahhoz újból és újból nagy-nagy erőfeszítésre van szükségünk. Hiszen ez az a pillanat, amikor az önző énünket, az egónkat, az önzésünket többé-kevésbé keresztre kell feszíteni, azért, hogy tudjunk a szeretet útján előre haladni. Ebben egyébként Jézus az, aki megmutatja az utat, ő az, aki nem maradt a mennyben, az ő ottani dicsőségében, hanem közénk jön, és vállalja a közénk jövetelnek minden nehézségét, a jászoltól egészen a keresztig, de megmutatja azt is, hogy az, amikor ő emberekkel találkozik, az nem feltétlenül mindig kereszt, abban rengeteg sok ünneplés van, rengeteg sok nagy-nagy lakoma, amikor ő nagy-nagy örömben tud együtt lenni az emberekkel, és megmutatja azt, hogy ez az egység Isten és ember között, ez az emberi életnek a legfőbb örömforrása.
És végül zárásként néhány gondolatot szeretnék kérni tőled arra vonatkozóan, hogy említetted, hogy az eukarisztia képes minket közösségé, erős, összetartó, valós egységé kovácsolni, tehát csoportokból, embertömegből valódi közösséget alkotni. De mit kezd az eukarisztia a kirekesztettségünkkel, amikor éppen úgy érezzük, hogy mi pont ebből a közösségből lógunk ki egy kicsit, pont kimaradtunk valamiként?
Nagyon érdekes az, ahogyan Jézus közösséget teremt. Akkor, hogyha ránézünk az ő személyére az evangéliumokban, akkor azt látjuk, hogy ő nem felülről és nem kirekesztéssel képez közösséget. Szinte minden társadalomban és az Ószövetségben is megtaláljuk ezt. A közösség alkotás az úgy történik, hogy bizonyos szabályokat hoznak azért, hogy a közösséghez lehessen tartozni, azért, hogy a közösség működhessen, és azok, akik ezeknek a szabályoknak nem hajlandók, vagy nem tudnak megfelelni, azokat ebből a közösségből kirekesztik, éppen azért, hogy a közösség működőképes legyen. Erre valamelyest szükség is van, Jézus mégsem ezt az utat járja. Jézus, ahelyett, hogy a rendes emberekkel állt volna szóba, vagy csak a rendes emberekkel állt volna szóba, azokkal, akik az akkori elithez tartoznak, ehelyett ő elkezdett szóba állni azokkal, akiket az akkori társadalom kivetett. Tegyük hozzá, akiket egyébként a mai társadalom is kivet magából. Az evangéliumokban megmaradt egy nem túl fényes mondat Jézusról, amit maga Jézus idéz egyébként, hogy íme a falánk és borissa ember, a vámosok és az utcanők barátja. Ezt nem bóknak szánták neki, hanem ezzel kifejezték azt, amit láttak rajtam. Jézus evett, ivott, nagy-nagy lakomákon vett részt, olyan lakomákon, ahol nem kevés prostituált volt, akikkel akkoriban sem volt ildomos egy asztalhoz ülni, és ahol rengeteg vámos volt, nekünk ez a vámos kifejezés nem sokat mond, ők voltak azok az alapvetően zsidó emberek, akik üzletet kötöttek a rómaiakkal, ők hajtották be az adót, meg volt az, hogy mennyit kellett a rómaiaknak fizetni, és abból éltek, hogy többet szedtek be. Ebből sejthetjük, hogy mennyire népszerűek voltak saját honfitársaik körében, gyakorlatilag hazárulók voltak, és abból éltek, hogy hazárulók voltak. És Jézus ezekkel az emberekkel is elkezd barátkozni, Szent Máté apostol is például egy ilyenfajta vámos volt, vagy talán az egyik leghíresebb ilyen ember Zakeus, aki azután, miután találkozik Jézussal, miután Jézus asztal közösséget vállal vele, és nála alszik, nála száll meg, ezek után ő egy egészen új életet kezd. Vagyis Jézus nem feltételeket támaszt a közösséghez, hanem közösséget vállal velünk ott is, ahol mi kirekesztettek vagyunk. Akkor, amikor vállalja a keresztet, akkor a legfőbb kirekesztettséget, a legfőbb kitaszítottságot vállalja. A római birodalomban, és így Palesztinában is, Jézus hazájában is, volt egy ilyen mondás, amit egy alkalommal Cicero idéz, római polgárhoz és tisztességes emberhez nem csak, hogy az nem illik, hogy az illetőt keresztre feszítsék, ez szóba sem jöhet, de ilyen ember még csak nem is gondol a keresztre feszítéshez, az is méltatlan hozzá. A keresztre feszítés ilyen mértékben kirekesztő. És akkor, amikor Jézus vállalja a keresztet, akkor vállalja a kirekesztetteknek a sorsát. És akkor, amikor önmagát adja nekünk az eukarisztiában, akkor mindannyiunkkal sors közösséget vállal. Nem csak azzal az oldalunkkal, ahol minden szép, ahol minden jó, ahol rendben vagyunk, ahol szépen fölöltözünk a vasárnapi szentmisére, hanem ott is, ahol szégyenkezünk, ott is, ahol életünknek azok a részei vannak, amiket nem szeretnénk megmutatni másoknak. És Jézus ezt nem azért teszi, hogy ezeket jóvá hagyja. Jézus ezeket nem azért teszi, hogy azt mondja, hogy akkor ez így rendben van, hanem itt ajándékoz meg bennünket az ő jelenlétével, hogy tudjunk növekedni, és hogy itt megtapasztalva a feltétlen szeretetet, tudjuk befogadni az ő fényét életünknek ezekbe a sötét részeiben, és tudjunk növekedni emberségben, tudjunk növekedni a közösségben. Minden egyes szentmisében Jézus van jelen, aki odaadja értünk az életét, minden szentmisében ő vele találkozhatunk, minden egyes szentmisében ő az, aki ilyen módon von be bennünket a vele való közösségben, és ami a nagy-nagy kihívás, ha már az előbb ezt kérdezted, minden egyes szentmisében arra küld bennünket, vagy szentmise után arra küld bennünket, hogy mi is így forduljunk a másik ember felé.
Köszönöm szépen a beszélgetést Csernai Balázs atyának. Hallgatóinknak további áldott vasárnapot kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Hírek.
Híreink tartalmából.